Nyisd fel szememet, hogy meglássam, milyen csodálatos a te törvényed. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 119. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, az oly emberek nyilván boldogok. Első és harmadik. Istennek igéjéből olvasom a keresztség szereztetési igéit a Máté 28 következőképpen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Evangélium a 9. részéből olvasok egy igeverset. Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, első szolgálati helyem az Komlón volt, mint tudjuk, Bányaváros. És ott az én elődöm, atyai elődöm íróasztalán volt egy jó nagy darab szén, egy széngöb, a fának a göbe, ahogy ki szokott fordulni a szénfalból egybe egy ilyen egységes, hát kör alakú mintázattal, és az általában felszokták hozni a bányászok. De ez azért volt különösen még izgalmas, mert ebbe a széngöbbe egy tökéletes formájú arányaiban is, és kontúrjaiban is hibátlan kereszt volt benne. Úgy esett ki a szénfalból, ahogy a vájár neki ment a szénnek a fúrógéppel, és egyszer csak kiesik a göb, és éles szemmel abban a nagy porba meglátta, hogy ott egy kereszt van, és aztán kézbe vette, fel is hozta, és el is vitte a lelkipásztornak, és annak ott volt évtizedekig az asztalán. Hát ez egy nagyon szép történet, és nagyon jó látni ezt a széndarabot. Nekünk most itt könnyebb dolgunk van, mint a vájárnak, ott a bánya mélyén meglátni valamit, meg nagyobb is a mi ügyünk. Tudnék, meg kell látnunk Jézust ebben a kisgyermekben. És úgy mondja az írás, hogy aki egy ilyen kisgyermeket, gyermek közül egyet is befogad, engem fogad be. Ma a keresztség sákramentuma által befogadjuk ezt a kicsi gyermeket az egyháznak a közösségébe, az Anyaszent Egyházba, és ez azt jelenti, hogy innentől kezdve más szemmel kell reánézni. Nem csak el kell fogadni örömmel Jézus szavait, hanem látni kell az ő keresztjét is. Látni kell azt, hogy mit tett érettünk, amikor elszenvedte a kínhalált a kereszten, és hogy mit tett ezért a kicsi gyermekért is, és ennek a gyermeknek ezt meg is kell majd tudnia. Ahogy növekszik, ahogy értelmesedik, tudnénik, hogy legyen folytatása, hogy ez a kisgyermek felnőve is testileg, lelkileg, szellemileg jusson el arra a látásra, hogy neki is be kell fogadni az Urat, mégpedig az érette szenvedő és az ő váltságát is elvégző Krisztust. Hogy Krisztus váltsága által Isten gyermekévé lehessen, az ő válaszának is meg kell érkezni ehhez, hogy kiáraszthassa rá az ő lelkét, az ő ajándékait, hogy igaz embersége, üdvösségre vezérelje őt, és azt gondolom, hogy ez az, amit mi most mindnyájan tiszta szívből kívánunk, kérünk az Istentől, kívánunk ennek a kisgyermeknek az egész életére. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét, kérem, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondjuk az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a kisgyermeket, köszönjük, hogy egészségesen jöhetett a világra, köszönjük, hogy megőrizted őt is, az édesanyját is, köszönjük, hogy ahova született, ott nagyon szeretik, és mindent megtesznek érette, és hagyj könyörögjünk azért, hogy légy a gondviselője neki is, szeretteinek is egész életútjukon, de az is világos előttünk, hogy a Szent Lelked ajándéka nélkül ennek a kisgyermeknek egy csomó minden nem lesz meg az életében, a legfontosabb hiányozni fog. Köszönjük, hogy kegyelmes vagy, és köszönjük, hogy a te ígéreteid megállnak, amikor elpecsételed magadnak keresztségben ezt a gyermeket. Add, hogy megismerhessen téged, munkáld azt, hogy olyan legyen a lelki-szellemi környezet, hogy egyszer csak ráébredjen arra, hogy a legfontosabb dolog ezen a világon, azon az úton járni, amit elrendeltél néki. Áld meg őt a te szent lelked ajándékaival, légy itt most, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Tamás Zsigmond, én tégedet keresztelek az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, ezt látom. Keressük meg a 234. énekünket, és énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaképpen, tehát 234-es tetszik lenni. Gyere, kérjük Isten áldozatát. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg az apostolok cselekedetéről írott könyv 9. részének 31. és 35. versei.
Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békessége volt. Eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Amikor Péter valamennyi gyülekezetet végigjárta, eljutott a Liddában lakó szentekhez is. Talált ott egy Énász nevű embert, aki 8 éve feküdt az ágyban, bénultan. Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus, kelj fel, és magad vesd be az ágyadat. És azonnal fölkelt. Lidda és Sáron lakói mind látták őt, és megtértek az Úrhoz. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük, Urunk Istenünk, azt, hogy Te meggyógyítasz bennünket, meggyógyítod testi-lelki nyavajáinkat, sebeinket, bánatunkat. Csak oda kell fordulni hozzád, kérni kell tőled. Sőt, úgy tapasztaljuk a Te igédből és a Te kegyelmedből, hogy akkor is adsz, ha mi nem kérünk, mert már kérni sem tudunk igazán, elfelejtjük. Nem hisszük el, hogy Te adakozó Isten vagy. Könyörgünk azért, hogy most, amikor itt ülünk, és várjuk a Te igédet, üzenetedet, várjuk, hogy fölemeld a mi lelkünket, akkor ez meg is történjen a Te szent lelked által. Juttass bennünket hitre, vedd el tőlünk a hitetlenséget, akadályokat, amelyek mindig oda ragasztanak a földhöz, oda ragasztanak a saját gondolatainkhoz, hitetlenségünkhöz, hogy megnyíljék az ajtó. Köszönjük, hogy most is kopogtatsz, add, hogy beengedjük azt az ígét, az élő ígét, az Úr Jézus Krisztust, hogy áldott legyen az együttlétünk, Isten tiszteletünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyermekeknek a tanítása fog következni.
Kört tudunk alkotni, szerintem, úgyhogy jöjjünk így. Ott is nyugodtan kijöhetnek a gyerekek. Nem? Nem erőltetjük. Fogjátok meg egy méskékét. Áldás békesség! A mai istentiszteletünk egyben a tanévzáró istentisztelet is. És nagyon örülök ezeknek a gyermekeknek, akik még nem utaztak el sehova, nem mentek el nyaralni, hanem eljöttek ma ide a templomba. Lehet nyugodtan csatlakozni. Ki az, aki közületek volt már életében kirándulni? Mindenki volt. Ki az, aki befakolt már a kirándulásra saját maga, hogy miket visz a hátizsákjában? Ó, nagyon jó, igen, van, aki még nem annyira. Képzeljétek el, hogy évekkel ezelőtt mentünk egy gyülekezeti kirándulásra Zsámbékra, és Zsuzsa nénivel teljesen meglepődtünk azon, hogy volt egy olyan, nem tudom, talán akkor második-harmadikos fiúcska, aki egy utazó táskával jött az egynapos kirándulásra. És kérdeztük, hogy nem lesz nagy ez egy kicsit, hát túrázni fogunk, hegyet mászni, és mondta, hogy hát ebben fontos, szükséges dolgok vannak, amiket ő bepakolta kirándulásra, és képzeljétek el egy hatalmas tesket, és egész nap azt cipelhette, de volt benne nagyon sok minden, hát nem hiszem, hogy mindent elővett a nap folyamán, de ezért hősiesen vitte azt a nagy tesket. Most én is hoztam magammal egy tarisznyét, látom, hogy Flóra is, Flóra kitalálta a gondolatomat, hoztam egy tarisznyét. Képzeljétek el, hogy kirándulni megyünk, ugye a nyár az már kirándulások, utazások, táboroknak az alkalma, és ebben hát nagyon gyorsan bepakoltam dolgokat, gondolván, hogy hát ha szükség van rá. És most ez lenne a feladat, hogy kivenni ebből a tarisznyából, hogy mi van benne, és vajon kell ez egy egynapos kiránduláshoz például. Jó, el kéne döntenünk, jó? Ki az, aki szívesen húz a tarisznyából? Niki, gyere, fogjál meg. Te is mutathatod. És mit szóltok, hogy vajon ez kell egy napos kiránduláshoz? Elvinnétek-e magatokkal? Cipelnétek-e? Hogyha palap megszól, akkor kell. Ki az, aki közületek ezt elvinné magával? Tegye fel a kezét. Ó, van két jelentkezőn. Köszönjük, akkor majd megkaphatod, hogyha gondolt kérdés. Ki az, aki még húz közben? Lehet húzni, jó? Elő. Ezt vinnéd? Jó, hát akkor tegyük le. Levente. Hú, hát ez egy fontos, az élő bolygóról szóló videófezette. Elviszed, Levente? Nem, ezt sem viszed. Na, lehet közben jönni, Flóra. Ja. Víz. Na, ezt kiviszi el. Ó, nagyon jó. Rendben, jó. Akkor még kihúz. Térkép. Hát minden esetre, hogyha a bakonyba megyünk, akkor elvihetjük. Hogyha az alföldre, akkor nem feltétlenül.
Kávé.
Na? Ki kávézik? Ó, van, aki kávézik. Meg lehet. Lehet. Azt hiszem ez. Jó? Még lehet húzni. Na mi ez? Konzernyító kell? Hát... Hát, hogyha van hozzá konzerv, akkor igen. Jó. Fogácsát kivinne magával. Szeptapad. Ki minne szeptapad? Nagyon
feszítettek
vagy.
Igen.
Nincs hova bedugni. Hát nincs hova bedugni. Egy napos kirándulásra nem tetszik, jó? Ki nem húzott még egy szeretném? Mert nem sok minden van, türelem. Ó, pénzt, ezt kivinél. Tartopjunk mondjuk erdőben, nem biztos, hogy hasznos, de ezért ez nem ez, jó? Na, egyet. Még egy pénztárcát, kivinne két pénztárcát. Kettőt is vinnétek, de ez üres. Akkor is, jó? Papírság mindől. Igen, azt visznek, jó? Még két dolog van benne. Jó. Aki még nem. Na ez micsoda? Kullancsipesz. Hát én múlt héten nem vittem, a gyülekezeti kirándulásra pedig ott szükség volt rá, úgyhogy ez hasznos dolog lehet. Jó? Niki? Ez az utolsó. Elcsavart valakinek. Nem. Ugye nagyon sok haszontalan dolog volt. Hány hasznos volt igazából szerintetek ebből? Hát kettő, ugye a víz, a pogácsa, gyufa talán. Hát ami igazán fontos, meg a térkép, igen. A Bibliában, a zsebkendő is jó, de ezért kevés. A Bibliában nagyon sok olyan történet van, amikor utazásról van szó, amikor vándoroltak a tanítványok. Például ma is hallottuk, hogy Péter ment Liddába. Figyelj! hogy vándoroltak egyik városból a másikba, és akkor sok minden szükséges, hogyha valaki utazik. De képzeljétek el, amikor Jézus elküldte a tanítványait arra, hogy beszéljenek az embereknek Isten szeretetéről, akkor azt mondta, hogy nem kell, Ákos, nem kell magunkkal vinni nagyon sok dolgot, mert hogy nem annyira szükségesek. Sőt, külön felsorolja Jézus, a Lukács... Jó, gyere ide, akkor mellém, jó? Igen. Lukács evangéliumában ezt mondja Jézus a tanítványainak, menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut, útközben ne is köszöntsetek senkit, ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok, békesség a háznak. Jézus itt arról beszél, hogy mit ne vigyünk magunkkal, hogy nagyon sok minden nem szükséges. Persze fontos, hogy egy kirándulásra gondosan bepakoljunk, de az életünk is egy nagy utazás, meg egy nagy út, ahol Jézus nyomában járhatunk, mint az ő követői. És ő igazából azt mondja a tanítványoknak, hogy menjenek, és hirdessék az ember, gyógyítsák a betegeket, és mondják, elközelített az Isten országa. És ugyanebben a fejezetben mondja Jézus Mária és Márta otthonában, hogy egy az igazán szükséges dolog. Ahhoz, hogy mi az életünk utazásai során meg útján igazán felkészültek legyünk, a legfontosabb dolog, amire szükségünk van, hogy Isten szeretete legyen a szívünkben. Az, hogy Isten szeretiteket, hogy ezt elhiggyétek, és hogy ti is tudjatok szeretni másokat. Úgyhogy én most azzal szeretnélek titeket útra bocsátani a nyári szünetre, sok-sok utazásra, kirándulásra, nyaralásra, hogy ne felejtsétek el a bepakolások közben, akár hogyha a szüleitek csomagolnak, vagy ti segítetek, vagy hazafele csomagoltok már be a kirándulás végén, vagy a nyaralás végén. Ne felejtsétek el, hogy a legszükségesebb dolog az, hogy Isten szeret, és hogy te is tudsz szeretni másokat. És hogyha ez a szeretet ott van a csomagodban, akkor bizony nagyon jó kirándulásban, nagyon jó útban lesz részed, úgyhogy erre bátorítalak titeket, hogy sok dolog fontos, de az igazán szükséges megismerni Isten szeretetét. És Isten szeretete őrizzen titeket majd a nyáron is, amikor jöttök Isten tiszteletre, gyermek Isten tiszteletre, vagy amikor éppen valahol kirándultok. Áldás, békesség!
A 225. dicséretünk 5.-6. versét énekeljük, adjad, hogy lássuk a világosságot. Tessék? Ah, jó. 3.72.4. Bocsánat, mert nem látok rendesen. Istennek igéjét olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. verse, 31. vers, vagy fejezete 31. versében. Az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmébe járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy epizód, amit felolvastam, sok izgalmas és rendkívüli történés, gyakran tragikus események között az ősegyház egy lélegzetvétele, pillanatnyi szünete. Pedig alapjába véve erre vágyunk mindnyájan, állampolgárként is, gyülekezeti tagként is, hívő emberként is, hogy az egyháznak, tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt. Pál megtérése után alább hagy az üldözés, újra szerveződik persze később, aztán majd nem sokára Heródes is megmutatja foga fehérjét, kivégezteti Jakabot, János testvérét, és Pétert is börtönbe veti. De addig van egy rövid idő, amely egy ideig valóban a béke ideje, kegyelmi idő ez. És pontos pillanatok az egyház életében, amikor béke van. Kedvező a helyzet arra, hogy megerősödjön. És mit jelent ez? Érdemes egy kicsit a saját közelmúltunkra visszatekinteni. Azt kell, hogy mondjuk, hogy béke van az elmúlt évtizedekben. Bizony béke van, nem üldözik az egyházat, nem történnek atrocitások, nem vetik börtönbe, és így tovább. Tehát béke idő köszöntött rám, és valóban nagy dolgok történtek, olyanok, amikről nem is álmodtunk annak idején, iskolák, óvodák, öreg otthonok, minden egyéb intézmény, könyvkiadás, sorolhatnám, tehát ilyen nagyon sok intézmény jött létre, nagyon sok dolog történt, megnyitottak a határok, és a határon túli gyülekezettekkel, egyházakkal, most már egy közös szervezetben vagyunk, ugye el se tudjuk ezt gondolni, gondoljunk végig, hogy ez megtörtént, és ezen túl vagyunk, olyan természetes. Azt jelenti ez, hogy béke van Júdeában, Samáriában is, Galileában, és hát nem is érdemes vitatni ezeknek a dolgoknak a jó voltát, hiszen magam is részt vettem egy-két ilyen intézetnek a felállításában. De azért figyeljük meg, hogy a béke az mire való igazából, mondjuk így, hogy elsősorban, arra, hogy a gyülekezetek azonnal belsőleg erősödjenek meg. És azonnal azt is kezdték munkálni. Nagyon kedves igénké vált, hogy az elmúlt években az 1 Péter 2:5, hogy épüljetek fel lelki házzá. Amikor béke van, akkor jön el az ideje egy nagy belső aktivitásnak, szabadon történnek lelki-szellemi mozgások, tehát élni kell vele. Ha nincs béke, ha elnyomás van, akkor menteni kell, túlélni kell, de ha béke van, akkor azonnal építkezni kell. És fontosak a külső lehetőségek, persze, hiszen meg kell őrizni őket, vigyázni kell mindenre, hiszen nekünk is nagyon jó, hogy bővült az óvodánk többször is, de az ige szellemében a belső megerősödésre kell tenni a hangsúlyt, és csak azután a külsőre, akár mi is legyen az. A béke nem fegyverszünet egyébként, hanem Isten ajándéka. A szövetség keretében értjük meg azt, hogy mi is az, hogy béke, az, amikor rendeződnek a dolgok, a viszonyok. Isten és ember között, és ember között, hogy ilyen definíciót mondjak. De így mondja az apostol, hogy béküljetek meg az Istennel. De kérleli az apostol, hogy eljöjjön a békességnek az ideje, amit őtőle kaphatunk, tudnék felülről való béke. Vagy ahogy mondani szoktuk az áldásban, minden értelmet felül haladó béke, az nem azt jelenti, hogy ez egy foghatatlan dolog, hanem az, hogy az ember nem egy békés lény. De az Isten békessége békét teremt, mégpedig Jézus Krisztusban, az ő áldozatával, az ő megváltó halálában megengesztelődik az Isten velünk. És azt jelenti ez, hogy a békesség fejedelme az Úr lesz a középpontban. Tehát nem úgy, hogy ülök, aztán azt mondom, most béke van, hanem a békesség fejedelme az, aki az én életem középpontjába kerül, aki a gyülekezet életének a középpontjába kerül, és ő neki engedelmeskedik az egyház. Ha neki engedelmeskedik, akkor béke van. És az a békére, erre a békére a jellemző, hogy építkezünk. Össze is kapcsolódik ez a kettő az egyik igében, azt mondja Pál a római levélben, hogy azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek békességet és egymás építését szolgálják. Vagyis tehát az egyház azonnal épülni kezd, ha béke van, ha nem így történik, akkor hamis béke van. A próféta szemére is veti a nép papoknak, hogy mondják a templomban, a Jeremiás, hogy békesség, békesség, nincs békesség. Ez azt jelenti, hogy nem a békesség fejedelme, nem a békesség istene van a középpontban. Elmaradt a kiengesztelődés, és az Úrra hivatkozás üres szólam. Ezt is világosan kell látni. Miért ez az épülés, azonnali épülés, amilyen szépen ott van az igében? Azért, mert van mire építeni. Mert a fundamentum rendben van. Készen van. Tehát nincs oka habozásra, nincs oka azt mondani, hogy majd építkezünk, ha nem tudom mi lesz, majd valami kedvező idők jönnek, vagy bármi. Zavartalan az igehirdetés, épül a szeretett közösség. Növekedés van a hitben, ismeretben, szeretetben, mert a fundamentum rendben van. Tudnélik, a Krisztus az, ami fundamentumuk. Ezért valójában csak fel kell bátorodni a közösség gyakorlásra, fel kell bátorodni a hívőbeszédre, a bizonyságtételre, meg kell erősödni benne, mert azt is tapasztaljuk, hogy szívesen hallgatják sokan, várják ezt a beszédet, és szívesen csatlakoznak hozzá. Azt gondolom, hogy egy ilyen épület, vagy építési mozzanat jelentős lépés volt éppen tegnap a gyülekezeten belül a kis csoportok találkozója. Ez egy épülés. Ez egy belső dolog, és rendkívül fontos, és ebben kell még tovább lépnünk, még tovább erősödnünk, mert béke van. Tehát lehet, hogy majd nem lesz béke, és akkor nem fogunk tudni ebben tovább, de addig növekedni kell. Aztán azt mondja, hogy erre az időszakra az a jellemző, hogy az Úr félelmében jártak. Az Isten félelem az annyi, mint szent élet. Itt van a keresztény embernek, amit gyakran szeretek idézni, az úgynevezett papi tiszte. Ugye K.T. mondja, hogy az ő nevéről tudni, Krisztus nevéről én is vallást teszek, magamat élő hála áldozatként néki adom, és a bűn és az ördög ellen szabad lelki ismeretemmel harcolok ebben az életben. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet komolyan veszi azt, amit így mondunk a Szentírás alapján, hogy az egyetemes papság hivatását. Az Úr félelme azt jelenti, hogy nem utasítom el ezt a megbízatást, hogy vállalom azt, hogy papi jelleget hord az én életem is. Ugye itt kell világossá válni annak, hogy nem járunk-e világ szerint, hogy különbözünk. Ez a papi jellegünknek a lényege, hogy nem vagyunk vele azonosak, még jó ügyekben sem vállalhatjuk a metódusait. Ugye mondja a szentség törvény, a szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Ezenbe jutott a romániai forradalom alatt ez a papi jelleg, azt nagyon szépen éltük meg annak idején. Három darab menekült család volt Komlón, és elképesztő mennyiségű, igen minőségi, hát holmit és élelmiszert hoztak össze. Gyülekezetben az egész gyülekezetterem tele volt cuccal, egy kamion cucc volt, és ennek már úgy tele rakták maguk, nem fér több, ugye már vitték bőrönszám, kész, ugye, már többet nem bírtak minni, és ott állt a ruhahalmaz. És senki nem kért, és senki nem nyúlt hozzá hónapokig, mert az nem a miénk, az szent célra van, az a menekülteké, és akkor nagyon megérintett ez, ahogy a Lukas cipővel, a szakadt ruhával ezek a egyszerű idősek, vagy éppen hát nyomorult életű emberek rendezgették ezeket a holmikat szeretettel, és akarták továbbadni. Azt kell, hogy mondjam, a százszorosát kapták később, éppen emiatt. Tehát ez jelenti ez, hogy vállalom a papi jeleget a magam kis körében, és a magam életén belül, ilyen módon is. Tehát az Úr félelmében jártak. És aztán harmadszor azt mondja, hogy a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott a gyülekezet. Így kellene mondani, a pontosabb fordítjuk szó szerint, hogy a Szentlélek vigasztalásában. Szükség volt akkor is a vigasztalásra, üldözések után mennyi seb, mennyi fájdalom a múltnak a eseményeiben, és szükség van rá folyamatosan is, hiszen béke idején is hordozzuk az élet terheit, néha nagyon súlyosakat. Tehát szükségünk van erre a vigasztalásra. A gyülekezet belső megerősödésének az az alapja, felismerik, hogy az ember világvigasztalásra szoruló lény, kiváltképpen gyász, betegség vagy egyéb veszteségek idején. És a keresztény közösség vigasztaló közösség is. És ez nagyon fontos komolyan bennünk, Pál mondja, feltámadás reménységének a taglalása után, hogy vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az ígékkel. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a Szentlélek vigasztalása, segítsége azt is jelenti, hogy betölti a gyülekezetet az öröm. A mi társadalmunk az panaszkodó társadalom, éppen a múlt héten hallottam erről egy előadást, és okkal joggal panaszkodhatunk is. Hát hogyan is tudna az örülni, amelyik ugye, egész társadalom, de akár az egyházat is mondhatom, nem találja a vigasztalás helyét. Tehát az, hogy örülni is tudjunk, azért meg kell vigasztaltatnunk. Folytonosan, folyamatosan szükségünk van erre, így leszünk alkalmasak arra, hogy Szentlélekben való örömre, annak vigasztalására, örvendezésére. Tehát ez nagyon fontos. Vigasztalunk, mert ha nem vagyunk megvigasztalódva, ha nem tudunk vigasztalódni, és egymás sem vigasztalunk, ha nem tudunk örülni sem, nem vagyunk rá alkalmasak. És ezt mondja az írás, hogy számban is gyarapodtak ebben az időben. Ez nyilván azt jelenti, hogy kifelé nyitott volt a gyülekezet, miközben belsőleg építkezett, erősödött, egymást támogatták, erősítették, és örültek Krisztusnak, örültek ennek a új életnek, eközben kifelé a világra nyitott volt. Tehát nem csak magát építette, nem csak magának élt, hanem képes volt arra, hogy embereket megnyerjen az Úrnak. És azt is tudni kell, hogy ott kint, ha lehet ezt így mondani szellemi értelemben, nincsen béke, soha nincs béke. Ugye ezért kell belsőleg megerősödni, épülni, az Úr félelmében járni, egyértelmű emberként, lélek erejében, mert béke időben ugye a hangsúly az nagyon könnyen erre-arra eltevődik, és a hazugság atya, az antilélek, azt meg megtéveszti az embereket könnyen. Nincsen béke szellemi fronton, de úgy gondolom, hogy ezt nekünk nagyon-nagyon jó tudni, látni, tehát hogy kifelé is nyitottnak lenni, miközben nagyon sok minden történik, ami gyülekezetünkben belül, és erősödgetünk, örvendezünk. Most próbálunk ebbe az irányba is lépni, próbálunk nyitni, próbálunk embereket megnyerni a Krisztus ügyének, mert azért alapvetően azért van béke időnként, hogy az olajfák alatt, hogy aztán folytatódjék a munka ebben a világban. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak évei, sőt mondhatom évtizede is, a béke ideje volt az egyház számára, nagy ajándék ez. Bizonyára van benne sok mulasztás is, de legalább annyi lelkesítő és örvendetes lehetőség, alkalom, és azt gondolom, hogy ez itt egy jó program nekünk, amit olvastunk, hogy épülni, az Úr félelmében járni, és a lélek vigasztalásával, segítségével gyarapodni. Ennél talán több nem is kell, és szeretném, ha ezt így megjegyeznénk magunkba, hogy miért is vagyunk mi itt együtt. Azért, hogy épüljünk, azért, hogy az Úr félelmében járjunk, és ehhez kapjunk újra és újra impulzusokat, megvigasztalódjunk, hogy lelkesedjünk, és hogy lássuk, és magunk is tevékenyen vegyünk részt abban, hogy szaporodjon a mi közösségünknek a száma az Úr igének megnyertekkel. Erre hív bennünket az Egyház Ura. Amen. És akkor most ráfelelő énekként a 225-ös 5. 6. verset. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te lelked az előttünk jár, és nekünk csak a nyomába kell lépni. És köszönjük, hogy ez úgy mutatkozik meg, hogy felismerjük Jézus Krisztusnak az útját ebben a világban, és a nyomdokába léphetünk. Köszönjük, hogy annyi sok utalást, annyi sok világos jelet vehetünk, ami napjaink során, közösségi életünkben is, családi életünkben is, egyéni életünkben is, döntéseinkben. Csak nem mindig tudjuk igazán komolyan venni, vagy megfordulunk és megijedünk. Amikor hirtelen nagyon világossá válik az, hogy dönteni kell, papok vagyunk, vagy pedig e világnak a fiai. Adj nekünk erőt abban, hogy ilyenkor tiszta szívvel és örömmel tudjunk igent mondani a Te utaidra, Te törvényedre. Hadd könyörögjünk a mi gyülekezetünkért, és most itt a nyárnak elején, amikor sokan elmennek szabadságra, könyörgünk azért, hogy tudjanak pihenni, épülni, azért, hogy épülhessen a lelki ház is. Elédbe visszük a mi gyermekeinket, akiből hála a Te gondviselő kegyelmednek, pásztori szeretetednek, olyan sok van itt a gyülekezet körül, és olyan sokszor örömmel szemléljük, tapasztaljuk, hogy jönnek a családok, gyermekeket megkeresztelnek, örvendezünk az óvodásoknak, sokaságának, az általános iskolának, aztán bizony nem mindig örömmel látjuk, ahogyan lassan-lassan elszívja a világ. Könyörgünk azért, édesatyánk, hogy itt a Te lelked munkáljon, és Te segíts bennünket abban, hogy megtaláljuk a helyes lépéseket, ne vesszenek el a mi fiaink, leányaink. Köszönjük, hogy olyan sokan vannak mégis, és sokan tehettek bizonyságot az idén, konfirmációban, különböző csoportokban. Hálát adunk ezért neked, édesatyánk. Most különösképpen könyörgünk azokért, akik megszomorodva vannak itt közöttünk, akik gyászt hordoznak, ahol még nagyon friss a csapás és nagyon friss a fájdalom, hogy föltépődnek szinte minden pillanatban a sebek. Könyörgünk azokért, akik árván maradtak, akik megszomorodtak, vigasztald meg őket a Te lelkeddel, igéddel, adj embereket, akik ilyen vigasztalással körülveszik őket. Légy velük, és légy mindnyájunkkal, hiszen mindnyájunknak szükségünk van vigasztalásra, hogy örömünk is lehessen. Add, hogy az előttünk lévő idő, az az örömnek az ideje is legyen. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket. Először az alkalmakat hirdetem, tehát hirdetem azt, hogy ma délután lesz konfirmáltaknak kisifi. Hétfőn a imáron új időben, új helyen, fél hétkor a gyülekezeti foci, babamama kör lesz, bibliaóra lesz a megszokott időben, csütörtökön is a bibliaóra reggel, és az ifjúsági órák péntek, szombaton meg lesznek tartva. Hirdetem azt, hogy a mai Isten tiszteleten megkereszteltük Szabó Tamás Zsigmondot, György Erzsébet Hajnalka és Szabó Zsigmond gyermekét. Isten áldása legyen a családdal és a gyermek nevelésén is, érezzék otthonuknak a budapoki gyülekezetet. Utolsó útjára kísértük ki 84 éves korában Hartai Mihályné Gyurcsek Magdolnát. Az ígét a 71. Zsoltár 20. verse alapján hirdettük, aki sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, de ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből felhozol bennünket. Végső búcsút vettünk Horváth László atyánk fiától 72. éves korában. A vigasztalást a János evangélium a 11. része alapján hirdettük, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Utolsó útjára kísértük Sági Sándort, életének 52. évében. A vigasztalás igéit a Prédikátor 12 alapján hirdettük. Végül elszakad az ezüstkötél, összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Gyülekezet imádságos szeretetében ajánlom a megszomorodott szíveket, és kérjük Isten vigasztalja meg őket az ő vigasztalásával, ahogy az ember ilyenkor nem tud vigasztalni. Szeretném elmondani, hogy tegnap volt a gyülekezeti kis csoportok találkozója, majd erről Géza beszél, és ez alkalommal talán nem ismeretlen információ, hiszen sokan ott voltak, engem is köszöntöttek a születésnapomon, lévén, hogy kerek évforduló volt. Én megkérdeztem Gézától, hogy vajon ez nem személyi kultusz-e. Azt mondta, hogy akkor lenne, ha minden vasárnap így lenne, úgyhogy megnyugodtam, és mindenkinek köszönöm szépen, akik ebben részt vettek, meglepetéseket okoztak, nagyon komolyakat is, és előkészítették ezt az egész alkalmat, annak minden mozzanatával, és akkor átadom a szót Gézának.
Kedves testvérek, mint már volt szó róla, nagyon köszönjük a tegnapi gyülekezeti kiscsoportok találkozójának a szervezői munkáját, különösen feleségemnek, Németné Pötödi Zsuzsannának és társainak. Mintegy 60-an hallgathattuk meg a kiscsoportok képviselőinek a személyes beszámolóját arról, hogy mit jelent számukra a kiscsoporton keresztül tartozni a gyülekezethez. És ezúton is szeretnék mindenkit bátorítani, hogy kapcsolódjon ebbe be. Nem egy olyan lehetetlen dolog, tehát például most fölteszem a kérdést, hogy ki volt ott a kiscsoportos találkozón, meg a köszöntőn tegnap, emelje föl a kezét. Nézzünk körül, látszik, hogy azért nem elenyésző arány, és aki még nem tartozik be, azokat szeretettel várjuk, mert ezek nagyrészt nyitottak, és lehet újat kezdeni. Szintén tegnap köszöntöttük lelkészünket, Nagy Pétert a közelgő 60. születésnapja alkalmából, tehát csak, hogy pontosítsuk a dolgokat, július 22-én lesz a napja, de akkor nagy valószínűséggel a gyülekezetnek a nagyobb része nem lesz itt, ezért elkezdtük a Nagy Péter napukat. Közben, aki gondolja, az még más köszöntéseket is tehet. Itt is köszönjük a szervezők és a közreműködőknek a hozzájárulását. Itt fontos, a meglepetések egyike volt az, amivel tulajdonképpen egy kicsit önzők is voltunk, mert magunkat leptük meg a vasárnapi gyerektanításokból összeállított kötettel. Tehát ugye nyilván őt is megleptük, de magunkat is, és azok, akik ebben közreműködtek a kötet összeállításába, illetve a meglepetés finanszírozásába, azok kapnak egy-egy példányt. Tehát egy kicsit ilyen indirekt meglepetés is van, és ez most, aki még nem vette át, a Gyöngyinél az iratterjesztésnél megkaphatja, és kérjük, hogy írja is alá, hogy átvette a neki járó példányt. A gyülekezeti foci helyszíne az továbbra is a BMT műfüves pálya, és ugye most is van nincs nyári szünet. Tehát Gyarmati Imrénél lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne egyeztetni, hogy hogy van, meg mint van, hogy lehet oda jutni, de egyszerűen oda is lehet menni és beszállni. A gyülekezeti gyerektábor június 29-e és július 4-e között lesz Balatonfenyvesen, most az istentisztelet után, illetve szerdán 18 órakor a gyülekezeti teremben lesz szülői értekezlet, tehát kérjük, hogy aki lehet, maradjon most itt, és ha nem tud, akkor pedig szerdára jöjjön el. További nyári táborokra is lehet jelentkezni Becker Norbertnél, június 22 és 28 között Tiszakeszin lesz egy szegény missziós tábor, július 27 és augusztus 2 között Felsősöknek Balatonalmádi, augusztus 3-9 között gimnazistáknak Ráckevén és augusztus 10 és 16 között Alsósoknak Balatonalmádin lesz tábora, tehát a Norbertnél lehet erre jelentkezni. Fontos segítségkérés, hogy diakónusunk Napjani Mariannának egy új albérletbe kéne költözni, úgyhogy várjuk a testvéreknek a támogatását és ötletét, tehát ő egy önálló kis lakásba szeretne lakni, aminek nyilván elviselhető költsége van, ebben a legegyszerűbb hozzá menni. Aki nem ismeri, azért már nem sok van, de azért csak állj föl Marian, hogy aki nem tudja, hogy ő kicsoda, hozzá oda lehet menni, hogyha valakinek van albérleti ötlete, az a legegyszerűbb. Továbbá rá is hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait, és kérjük a hívogatás szolgálatát, különös tekintettel arra, hogy megjelent a hírlevél. Ilyen többeknél már láttam ezt a szép téglavörös, vagy narancsárga, nem tudom milyen színű hírlevelet. Tehát ezt vigyük el, és másoknak is juttassuk el. Külön szeretném megköszönni a hitoktatóknak a munkáját az elmúlt év folyamán, hiszen ezt többen is megtehetjük, és kérem, hogy a szülők is, amennyiben úgy gondolják, hogy van köszönnivaló, akkor ezt tegyék meg, Villa, Norbert és elkészünk felé. És szerencsére ez a tegnapi születésnapi köszöntő, ez olyan jól sikerült, hogy nem fogyott el a sütemény, meg ez az amaz, úgyhogy most egy spontán szeretett vendégséget hirdetünk annak kapcsán, hogy nehogy megromoljon, tehát az istentisztelet után körbe lehet jönni, és a gyülekezeti terembe egy kicsit ehhez hozzájárulni, hogy nehogy megmaradjon kis sütemény. És hát köszönöm szépen, és mindenkinek jó nyaralást kívánok, aki már elindult.
Köszönjük szépen, és tényleg kérem, hogy menjünk, és ott a számos süteményt tegyük meg, mert meleg van, visszajött a meleg, és nagyon kár lenne érte. A 273. dicséretünket keressük ki, és énekeljük befejezésül a 6. verstől, 273. 6. verstől, rövid versek jó lendülettel, csuda izgalmasságot. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.